visszatért a képzene, folytatjuk a beszélgetést Szemző Tibor zeneszerző rendezővel.
Mikor kezdődött el benned az, hogy te a képet is te készítsd el, tehát hogy ne csak zenék, hát, ne?
Hát
csak
ez kezdettől így volt. Aha. Tehát engem annyira megfertőzött a Forgács féle privát film, hogy 85-ben vettem egy szovjet kis kamerát, és elkezdtem filmezni. És amikor mentem Kubába, már a nászutam előtt is voltam Kubába, akkor valahogy az volt a prekoncepcióm, hogy most én elmegyek Kubába, és autókat fogok filmezni 8 mm-re. Mert valahogy hallottam, hogy az olyan, mint egy autómúzeum. És így is lett, azzal a különbséggel, hogy ott az autók előtt meg mögött mindenféle történik. Tehát Kuba történik meg. A Jonas Mekasznak, aki szintén egy amerikai kísérleti filmes, Magyarországra jött 90-es évek elején, többször is volt itt, és a Balázs Béla stúdióban, és megnéztem a filmét, és akkor rájöttem, hogy ez a Kuba egy film. Tehát akkor, és akkor tényleg összeraktam a zene alapját, tehát csináltam egy zenét, és akkor a zenére, mint egy ilyen antiklip, de mégiscsak egy olyan gondolkodásmódban, ott például nem tudtam vágni. Tehát az egyes nittek, ugye folyamatfilmről beszélünk, és folyamat zenéről, és a snittek egymás, még csak nem is egymásba úsznak, hanem mindig leúszunk feketébe, és fölúszunk. Tehát fotografikus a film.
Tehát nincsenek úgy snittek egymásra vágva,
nincs,
vagy, nincs montázs.
De mégis, igen, de mégis van egy dramaturgiája, és ez azért egy 30 perces film, olyan értelemben van története, ahogy egy zeneműnek van története, és nem pedig olyan értelemben, ahogy egy filmnek van története. Tehát egy zeneműnek ugye van egy hagyomás értelme, van egy expozíció, van egy kidolgozás, mondjuk van egy variációs rész, és utána egy visszatérés, hogy csak egy ilyen nagyon egyszerű zenei formát írjak. És akkor ennek a filmnek is egy ilyen fajta szerkezete van. És te mégis beülsz a moziba, és azt gondolod, hogy te egy filmet néztél meg, és így is van.
Hogy fordult az érdeklődésed Körösi Csoma felé, akinekről egy egész filmet szántál az ő életének, történetének, vagy utazásának inkább. Azt inkább azt mondom, belső utazásának talán.
Ott az volt, hogy azt mondják nekem, hogy Delhiben nincs-e kedvem, nem mennék-e ki Delhibe, mert 6 képzőművészt ajánlottak be, és hogy a 6. egyébként a Szkárosi Endre, az nem mer kimenni, mert hogy ott szóval fél Indiától, és ezek képzőművészek. Mondtam, hát nekem vannak grafikus kottáim, és akkor már koncertet is adok, meg vetítek, és akkor így utaztam Indiába, és történetesen a Moszkva téren találkoztam egy indológussal, aki akkor a Magyar Intézet igazgatója volt, Betlenfalvi Gézával, aki azt mondta, hogy figyelj, megyünk föl a Himalájába, a Csoma a kolostorába, gyere ki egy kicsit előbb, és akkor gyere velünk, szállj be, és akkor így kerültem abba a kolostorba, Kanámba, 99 őszén, ahol a Csoma 3 évig élt, és ahol az ő tibeti angol szótárát és nyelvtanát készítette. Hát aztán az Kalkuttában fejezte be, de ott szerezte meg azt a tudást a tibeti nyelvben, és ez egyáltalán a tibeti, hogy mondjam, gondolkodásmódban, vagy fogalom rendszerben, amit aztán ez az ő úgynevezett szótár, ami fogalomtár tulajdonképpen, nem szótár. Uh-huh. Nagyon érdekes, hatalmas, vastag könyv.
Hát ez 1800, mikor készült?
1842-ben jelent meg, azt hiszem, Kalkuttában, de ugye a dátumokkal. Ő 27-ben indult el, és talán 30, vagy nem tudom most a dátumokat.
Szóval gyalog indult el, és 8 évig mentem.
De hát aztán olyan mélyen sodródtam be ebbe az egész történetbe, tehát valahogy úgy képzeltem először, hogy ez egy színdarab lenne, és végül valahogy sikerült áttolni ezt az akkori Magyar Mozgókép Alapítványon, és egy ilyen nagyon low budget filmként mégiscsak megcsinálni. Ez 7 évig készült ez a film. Nagyon el kellett mélyedni ahhoz, hogy ez így meg tudjon valósulni, és nagyon fontos eleme volt egyebek közt annak, hogy ez ilyen sikeres lett, hogy én a Töröcsik Marival csináltam ezt meg.
Ő volt a narrátor, a mesélő.
Ő volt a mesélő, igen.
De mert hogy azt a Super 8-as felvételek adják a film nagy részét, amik a Tibetbe készültek, illetve Indiában, illetve festmények animálódnak benne.
Amiket
Roskó Gábor készített. És akkor ezeket kíséri egyrészt a Töröcsik Mari mesélő hangja, a te hangod.
Igen.
És még több száz hang, mert néztem a stáblistát, hogy rengeteg embernek igen, a hangja zöreje
igen,
van.
Igen, de tulajdonképpen két pólusa van a filmnek. Az egyik pólusa azok a teljesen szabadon kezelt dolgok, ami a csoma belső világa. Tehát ahol megjelennek mindazok a nyelvek, meg még egyel több is, mint amiken egy csoma beszél. A Sári László nevezetű orientalista, rádiós szakember írta, vagy állította össze ennek a szövegkönyvét, nagyon sok mindenféle szövegből, részben a saját maga is. A másik oldalon pedig vannak azok a ilyen népmesei jellegű, amiket tulajdonképpen ő írt. Ezek a népmesei jellegű, olykor egészen bárgyú, máskor kicsit filozófikus mesék, hogy úgy mondjam, legendák, amik a csoma tetteiről és az utazásairól szólnak. Tehát egyrészt csomában vagyunk benne, az ő belső világában, másrészt azt látjuk animációkban, ahogy ő utazik.
Kanam kwenbe toze kane, shoba ngabunne, don jelinki nima shawar pizushu. Pegi nanshu ni, yujo de lo chikdong samji zing, yuwa meba tar ne yure. Lo chikdong zing la, nima dawar, chaba tezu.
A nyelvnek ugye van egy ilyen szavakon túli jelentése, egy zeneisége. És a csoma, ez ilyen értelemben már csak csoma miatt is egy óriási terep volt erre, hogy ezeket a nyelveket meg lehessen ragadni.
Akkor ezeknek egy részét ott a helyszínen vettétek föl?
Rengeteg szöveget vettünk föl a helyszínen. Mi Tibetben, szóval nagyon zajos környezetben, Indiában, és Tibetben meg olyan emberekkel voltunk kapcsolatban, akik olyan nyelvjárásokban beszéltek, például abban a faluban, ahol Kanam faluban, ahol a csoma 3 évet itt, ott egy egészen különleges nyelvjárást beszélnek, és nem tudnak olvasni. Tehát sem hindusztáni. Nekünk a szövegek már megvoltak, és azokat kellett interpretálni, hogy azok értelmesen illeszkedjenek ebbe.
Tehát előre meg valamennyi meg volt írva a történet, és
a
ahhoz
könyv megvolt, igen. Aha. Ugye hát volt egy fantasztikus operatőrünk, talán az egyetlen filmem, ahol nem nálam van a kamera, szerencsére, és ez a Szaladják István. Én mindig hosszú snittekkel dolgozom. Ez úgy képzeld el, mintha vágóképeket készítenél, de irreálisan hosszú vágóképeket. Tehát a vágókép az ugye néhány másodperc, de ez minimum fél, tehát a Pistinek az, hogy 30-ig számolsz, az a minimum. De néha, tehát van benne 3 perces snitt is. Tehát ugye egy tekercs, az 3 perc a Super 8-nál. De Super 8-ra vettük föl. Majdnem egy évig vágtuk ezt. Tehát az volt, hogy egy óriási merítést csináltunk. Tehát itt az van, hogy a filmeket is találjuk, és a hangokat is találjuk. Nem mit csináljuk. Tehát körülbelül addigra már az ember leszámolt ezzel az illúzióval, hogy mi csinálnánk ezeket a dolgokat. Például van egy egészen kivételes jelenet, amit a Himalájába vettünk föl, a Rotanghágónál, ez 4000 fölött van, ahol ilyen kamionok forgolódnak, és Buddha tűzbeszédét hallod, ami egy ilyen egészen kiemelkedő szöveg, páli nyelven, amit nagyon kevés ember, szinte senki nem beszél már, és mi találtunk egy beszélőt Delhiben, aki ezt fejből tudta. Tehát képzeld el ezt a furcsa ezt a véletlent, hogy a vágóasztalon kamionok tolatnak Himalájában, érzed, hogy egész fönt vagyunk a világ tetején, hallasz egy páli nyelvű szavazatot egy aggastyántól, és közben a Krisztus hétszava, a Kereszt van Haydn, szintén szakrális, vonós négyes változatban szól, és ezt most ne úgy képzeld el, mint egy ilyen extravagáns valamit, hanem ez a három dolog úgy van összeépülve, ahogy úgy véletlenül berántottuk a vágóasztalon, hogy nem lehetne másként. Tehát ez, hogy a Haydn azért írta a vonós négyest, a Buddha azért mondta el a tűzbeszédet, és azért vettük fel ezt a képet, hogy ez most itt így egy egységbe kerül, és tényleg egységbe van, mintha nem is lehetne másként.
अथको भगवा उरुवेलायं यथाभिरंतं विहरित्वा येन गयासीसं तेन पक्कामि महता भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसहस्येन सब्बेहेव पुराण।
Vágásban is nagyon sokszor velem is előfordul, hogy elkezdek így összerakni egy jelenetet, és teljesen véletlenül valami úgy kerül egymás mellé, ami de nem volt szándékosság, és sokkal jobb, mint hogyha hetekig gondolkoztam volna. És,
igen.
És megpróbálom úgy hagyni, és megvédem, mondjuk a rendező szeretné átvágni, és akkor tudod, így mögé kell rakni, hogy ez azért van valójában, mert hogy itt most azt mondjuk, de közben nem az, nem történt semmi, csak
nem,
a véletlen.
Úgy van rendben.
Sokkal, igen.
Úgy van jó.
Sokkal erősebb valamitől, ami nem megmagyarázható.
Igen, de próbáltuk utána kicsit arrébb taszítani, mert
és akkor szétesik. Nem.
Szétesik. És egyébként ez olyan volt, mint egy puzzle. A vágónk, a Losonczy Teri, aki hát mit tudom, az Eldorádót, meg egy csomó nagy magyar játékfilmet vágott, ő azt mondta, hogy ez snittfilm, úgy hívják a filmsznak már, hogy snittfilm, amikor snittekből készül egy film, és a snittek adják ki a történetet. Ezt most arra a részére mondom, nem az animációra, mert az animációkban az animátorok illusztrálták azt, amit ott a Törőcsik Mariel mesél.
De a legerősebb táncos az összes jelenvaló között nem a 72 kalmár voltám, hanem maga Csoma Sándor. Ő maradt egyedül talpon 10 nap után. Egyedül bírt az ugrálást, a szüntelen muzsikás sárdagasztást. ilyen nagy lakodalom azóta se volt az egész Balkánon, mondják. Aki 10 napig bírja a kalmárok lakodalmát, mehet egyenest Himalája országba. Mint Csoma Sándor ment, ahogy abba hagyta a táncot mindjárt.
2017-ben a Török Feri filmje, az 1945 című alkotás volt. Mesélted, hogy te nem gyártasz filmzenét, hanem alkotsz zenét, amire aztán, ami felhasználható filmben. Így próbálom most magam mondjál lefordítani a szavaidat. A 45-nél hogyan? A 45-nek a zené hogyan született?
A Feri ezt úgy mondta, hogy ő egy western filmet akar csinálni, ami ilyen fenyegető, amiben nem tudod, hogy mit. Hogy próbáltuk azt kitalálni valahogy, hogy ebben a filmben, amiben egyébként elég kevés zene van, de az nagyon fontos, azt gondolom, ott ne illusztráljunk, hanem megint csak a filmről belülről szólaljunk meg. Nyilvánvaló volt, hogy úgy fogjuk megcsinálni, hogy a forgatás során elképesztő forgatási hangokat veszünk föl. Tehát a fő motívum, hogy úgy mondjam, az volt, hogy ott látsz egy ilyen szekeret haladni, és én azt kértem külön a felvételi hangmérnöktől, hogy nagyon sok mikrofont helyezzen el ezen a kocsin, és egyáltalán mindenütt a forgatás során szeretnék egy nagyon gazdag anyagot kapni azokból a zajokból. A másik pedig egy nagyon különös dolog volt. Van egy archivátor barátunk, a Kuruc Márton, aki nagyon sok régi lemez gyűjt. Mutatott nekem egy 1907-es lemezt, amin egy Toli Jancsi nevű cigány csellista egy kolnidrét játszik, ami egy szakrális zsidózen, és egy cigánybanda kíséri. Behívtam az én cigányzenész barátaimat, és ezt rekonstruáltuk, akik a kávéházban játszanak, tehát vendéglátósok. És ez egy egész különleges pillanat, amiben benne van ez a kettősség. Ugye a magyar nóta és a zsidóságnak ez a... Hát szóval, hogy is van ez? És akkor ez szubstanciális volt ebben a filmben.
Van-e olyan gyerekkori élményed, ami filmzenével kapcsolatos?
Hát egyetlen egy van, de az meghatározó, és nem csak a zené csak mellékesen, hogy ott ülünk ebben a kommunizmusnak nevezett bolsevista izébe, és a tévében egyszer csak elvetítik Simon Templárral a főszerepben az Angyal. Uh-huh. Című, nektek lehet, hogy nincs ez.
De abszolút, megvan.
Megvan,
igen.
Tehát ez annyira menő volt, de nem csak a film, tehát csak a zenére most emlékszem külön. Uh-huh. De a fazon, ahogy föltudta az egyik szemöldökét, fölhúzta, a másikat leeresztette. És jött ez a nagyon menő zene, hát te el voltam állulva tőle. Thank you.
köszönöm a beszélgetést. Az említett filmek közül a Meteo elérhető a Filmio streaming platform oldalán. A bővített, még részletesebb beszélgetés elérhető a podcast csatornákon. További információkért keressék a műsor Facebook oldalát. Az adást Weininger Gabriela szerkesztette, producere Karle Gábor volt. Én Policer Péter vagyok, köszönöm, hogy hallgatnak minket, viszont hallásra.